Önök továbbra is az Energiainfót, az Inforádió energiaipari magazinját hallják, amelyben most témát váltunk. A MOL földgázszállító ZRT az ukrajnai földgázimport kapacitás bővítését javasolja a Magyar Energiahivatalnak, mondta el Zsuga János, a társaság vezérigazgatója az Energiainfónak. A földgázszállító társaság kizárólag ellátásbiztonsági és műszaki szempontokat mérlegelt, kereskedelmi szempontokat nem vettek, nem vehettek figyelembe. Zsuga János szerint bármely irányban is bővítenék az importkapacitásokat, a gáz így is úgy is áthaladna Ukrajnán. A részleteket Kaputa Júliának mondta el Zsuga János.
A földgázszállító ZRT, mint a hazai nagynyomású rendszer kapacitásának a rendelkezés állására felelős engedélyes, minden évben meg kell, hogy vizsgálja a hosszú távú kapacitás lekötési igényeket. 2006-ban olyan mértékű távlati igény jelent meg a földgázszállító ZRT-nél, részben a hazai forgalomnövekedés, részben pedig a stratégiai tárló építése okán, ami egyértelműen kimutat, hogy 2010-re új importkapacitás bővítése van szükség az országban. Megvizsgáltuk, és ezért tettünk fejlesztési javaslatot a Magyar Energiahivatal számára.
Milyen lehetők lennének arra, hogy új gázvezetéket építsenek, tehát hol lehetne ezeket megépíteni?
Műszakilag három verziót vizsgáltunk, egyet Ausztria irányából, egyet Szlovák irányából és egyet Ukrajna irányából. Mindegyet megvizsgáltuk az előnyét és a hátrányát, illetve a további ezen vezeték építése indukált fejlesztési szükségességet, és alapján az ukrán irányt javasoljuk megépítésre az Energiahivatalnak.
Szempont lehet-e az, hogy honnan importálják a földgázt az adott vezetéken? Ukrajnával kapcsolatban mindig el szokott az hangozni, hogy túlságosan az egyoldalú függőségét erősíti Magyarországnak. Mindenki emlékszik a 2006 elején kirobbant gázellátásra, zavarra. Ennek mekkora kockázata, tehát biztos, hogy onnan kell megépíteni ezt a gázvezetéket?
Földgázható ZRT-nek az a feladata, hogy a lehető legkisebb költséggel és határidőre megvalósítsa ezt az importkapacitás bővítést. Mi kereskedelmi szempontokat nem vizsgálhatunk ebben az ügyben. Tehát mi kizárólag azt nézzük, hogy mikorra kell elkészülni egy ilyen kapacitásnak, és mi a legkisebb költségre megvalósító megoldás, és a földgázható ZRT egy olyan engedélyes, amely szabályozott áron működik, ezért törekednie kell a legkisebb költségi elvének a megvalósítására. Tehát mi nem veszük figyelemben a gázbeszerzési forrásokat a javaslatunk során.
Ezt értem, de nyilván ezzel azért ön is egyetért, hogy az Ukrajna felől épített gázvezetéknek mondjuk ez a hátránya az olcsósága mellett.
Én ezt nem tudom megítélni, és egyébként szerintem nem ennyire fekete vagy fehér ez a kérdés. Bármelyik irányba hozzuk az új importkapacitás bővítést, az a gáz mindenképpen jelen ismeretlen szerint keresztül kell, hogy jöjjön az ukrán vezetékrendszeren.
A Nyugat-Európa felől érkező gáz milyen forrásból származik?
Ezt sajnos nem tudom megmondani, tehát a hozzánk leadott kapacitás igények során a kapacitás leadótnak nem kell megjelölniük a földgáznak a forrását. Tehát nem tudom megmondani, hogy a távlati igények során milyen földgázbeszerzésben gondoltak, tehát milyen lokalitású földgázbeszerzésben gondolkodtak.
Ki dönti azt el, hogy a három különböző verzió közül, amit ugye önök megvizsgáltak, melyik fog megvalósulni?
Mi csak egy verziót javaslunk az Energiahivatal számára, az ukrán oldali betáplálás. Az Energiahivatalnak a döntése az, hogy ezt a verziót elfogadja, vagy további vizsgálatra szólítja fel a földgázszektort.
És az már biztos, hogy vezeték épülni fog? Tehát a döntés önmagában erről már megszületett?
Mi javaslunk egy vezetéképítés az Energiahivatal számára, de mivel, mint mondottam, ez egy szabályozott üzlet, tehát az Energiahivatal döntése kell arra, hogy ez a vezeték megépüljön, illetve ezt természetesen döntés kell, hogy arról hozzonak, hogy ezen vezetéképítés költségét befogadják a földgázszállító ZRT tarifájában.
Ugye ön azt mondta, hogy 2010-re 20%-kal emelkedhet a földgáz import igénye. Gondolom, akkor a vezetéknek mennyi idő alatt épülhet meg ez a vezeték? Tehát van-e elegendő idő arra, hogy akkor ez elkészüljön?
Én úgy gondolom, hogy időben vagyunk, tehát amennyiben most benyújtjuk ezt a javaslatot az Energiahivatal számára, és az első fél évben erről döntést születik, akkor ez a vezeték megépülhet. A szükséges időre ez legkésőbb 2009. év közepe.
Mennyire költséges a gázvezeték építése, tehát ez megjelenhet-e majd, vagy megjelenik-e majd a fogyasztói árakban?
Árat nem tudok jelenleg mondani, ugyanis ez egy közbeszerzési eljárás folyamán fog kialakulni. A földgázható ZRT közbeszerzése kötelezett, tehát minden beszerzésünk nyilvános és átlátható módon fog lezajlani. Az, hogy megjelenik az árban, ez úgy van, hogy természetesen igen. Tehát ez mindenképpen földgáz szállítási tarifanövekedés fog okozni, nem pedig földgáz árnövekedés fog okozni.
A három lehetőséget, amit ön felsorolt, ugye mondta, hogy vizsgálták az előnyeit és a hátrányait, melyik verzió mellett milyen előnyök és milyen hátrányok? hátrányok szóltak?
Tehát három verziót vizsgáltunk, amit mondtam, egyet Ausztria irányából. Ez egy új 240 km hosszúságú távvezeték építését igényli, és ahhoz, hogy ez a vezeték elláthassa a funkcióját, tovább a belső, addicionális magyarországi belső fejlesztések szükségesek, mint kompresszor, mint pedig vezeték tekintetében. Vizsgáltunk egy másik irányt, szlovák irányából, ez az észak irány. Ebben az esetben egy 120 km-es új vezetéképítése szükséges, és sajnálatos módon ebben az esetben is szükséges további belső magyarországi vezetékfejlesztés, vezetékrendszer fejlesztés, mint kompresszor, mint pedig vezeték tekintetében. Vizsgáltuk a harmadik irányt, az ukrán irányt, ebben az esetben egy 130 km-es új vezetéképítésre van szükség, viszont a belső vezetékrendszer ebben az esetben, mivel a történelmi okokban a magyarországi földgázszállító rendszer így van kiépítve, vagy kelet-nyugati irányú szállításra van felkészítve, ebben az esetben további belső vezetékfejlesztésekre nincsen szükség, tehát költség szempontból ez a legoptimálisabb megoldás.
Az egy kilométeres szállítási költség a gáz esetében mekkora tétel? Tehát ez ilyen értelemben a két különböző verzió között, ugye bármelyik mellett is döntenek, mekkora különbséget jelenthet majd az árakban, fogyasztói árakban?
Ezt igazából nem tudom jönnek meg, tehát nincs ilyen fallós egy kilométeres szállítási költség, mert köbméterre van vetítve a szállítási díj, hogy ez a szállítási díj ez nyilvánosan megvan hirdetve a fogyasztóknak. Az, hogy milyen fejlesztés igénye, tehát milyen további addicionális fejlesztéseket igényelnek a különböző verziók, az fogja eldönteni, mekkora mértékű tarifában történő elismertetésre lesz szükség.
Arra lehet közelítő árat mondani, hogy ez körülbelül százalékban mennyivel emelheti a fogyasztójárakat?
Hát a fogyasztójárakat én nem tudom megmondani, hogy százalékban mennyivel, mert ugye a fogyasztó a végárat fizeti meg, amely tartalmazza a gázárát, a szállítás és a tárolási tarifákat, ezt én nem tudom megmondani. Itt 10 fillérekben gondolkodhatunk szerintem a szállítási tarifa esetében, több 10 fillérben természetesen, de nem tudom megmondani mennyivel. Tehát ennek a mértékének a megalapítása a Magyar Energiahivatal és a Gazdasági Minisztérium hatásköre.
Energiainfo. Ez itt továbbra is az Energiainfo, az Inforádió energiaipari magazinja, amelyben változatlanul a földgázpiac lesz a témánk. Oroszország diplomatikusan kezeli a gázexportáló országok kartel szervezetének létrehozását célzó nemzetközi javaslatokat. Az OPEC mintájára létrejövő szervezet felállításának ágazati szakértők szerint nincs sok esélye. A közelmúltbeli ötlet értékelésére Molnár Lászlót, az Energiaközpont KHT ügyvezető igazgatóját kértem.
A GázOPEC mint gondolat vadonatúj, tudomásom szerint ez az elmúlt hónapokban merült föl, és iráni kezdeményezése, tehát az iráni vezető Kamenei javasolta ezt a dolgot, és ehhez csatlakozik, hogy Putyin a közelmúltban Algériába járt, és az algériai politikai erők is ugyanezt javasolták. Putyin erre egy meglehetősen diplomatikus választ adott, hogy érdekes, de úgy tűnik, hogy Oroszországnak azért a gazdasági érdekei jelentősen eltérnek mondjuk Iránétól vagy Algériától, és az Európához való viszonya is egészen más.
Mielőtt erről beszélnénk, vegyük sorba a lehetőségeket Iránnak, illetve Algériának. Miért volna érdeke egy ilyen szervezet létrehozása?
Hát mind a két ország ugye jelentős gázkészletekkel rendelkezik, hát elsősorban Irán a világ második legnagyobb gázkészletével rendelkezik, Katarral együtt. De Algéria is nagyon jelentős készletekkel rendelkezik, és úgy gondolom, hogy szeretnék ezek az országok a gázárakat stabilizálni, minél magasabb szinten lehetőleg, őnekik a rövidtávú érdekük mindenképpen ez. Köztudott ugyebár, hogy a gázára pillanatnyilag a kőolaj bizonyos termékeihez, vagy egyéb energiahordozókhoz, például a szénhez van kötve országonként más szisztémában. Tehát a magyar gázár is valójában a különböző kőolajtermékek árához kapcsolódik. A gáztermelők részére mondani sikre egyfajta kiszámíthatatlanságot jelent, egy bizonytalanságot, hogy az ár egy tőlük független termékárától függ. És Irán egy feltörekvő, erősödő gazdaság, ahol azért óriási nagyok a szociális problémák, hogy nem mondjam, egy bizonyos értelemben egy forradalom határán álló ország, a belső elégedetlenség igen magas, és Algéria rettenetes gyors népességszaporulat miatt ugyancsak szinte szegényedik, szeretnének stabil, kiszámítható gázár bevételni. Oroszországban más a helyzet, hiszen Oroszország szintén nagy energiatermelő és exportáló, és a GDP-nek talán egyharmadát is az energiaexport adja, de mégis egy európai jellegű ország, más problémákkal, más mérettel, más lakossággal, és hát ők maguk az olajkereskedelemnek is óriási haszonélvezői, tehát számukra ez nem annyira kritikus. És még egy nagy különbség van, hogyha erről egy picit részletesebben beszélhetek, hogy az OPEC-nak a lényege az volt, tehát az olajtermelő osztrák karteljének a lényege az volt, hogy szerették volna kiszámítható, stabil szinten tartani az olajárat, és ezt a feladatot Szaúd-Arábia látta el akképpen, hogy amiben a világkereslet megnőtt, akkor Szaúd-Arábia, amely ország folyamatosan rendkívül nagy kihasználatlan kapacitásokat tartott fönn, megnövelte a termelését egészen addig, amíg a kínálat le nem szorította az árat, ha pedig csökkent az olajára, szűkítette a saját termelését, és akkor pedig a kínálat hiány emelte meg az árat, és így sikerült 20 évig, 1980-tól 2000-ig, 22-28 dollár közé gyakorlatilag beszorítva tartani az olajára.
Tehát gyakorlatilag, bocsássam, még nem is maga az OPEC, hanem inkább Szaúd-Arábia szabályozta az
olajára. Lényegében Szaúd-Arábia egy szemében látta ezt, de az egész OPEC is, hiszen az OPEC kvótákat rott ki, termelési kvótákat rott ki az egyes országokra, és így a kvóták révén volt elérhető, hogy nem volt folyamatos túltermelés, hanem egy viszonylag szűk sávba tartották a termelést amúgy is, és váratlan piaci ingadozásokat pedig Szaúd-Arábia egyetlen országként szabályozta, mint egy hihetetlen, olajban hihetetlen gazdag és nagy kapacitásokkal rendelkező ország. Hogy nem mondjam, korábban ebben a 20 évben a szaúd-arábiai uralkodó és az amerikai elnök ketten határozták meg az olaj árát, amit persze befolyásoltak esetleges dolgok, háborúk, krízisek, természeti csapások, de lényegében nagyon stabil volt az ár.
A gázpiacon tudna működni ez a modell?
A gázpiacon melyik ország tudná átvenni ezt a szerepkört? Ez a nagy kérdés. Én úgy látom, hogy egyik se. Még leginkább Oroszország lenne erre alkalmas, hiszen a világ gázkészleteinek kb. Egyharmadával rendelkezik Oroszország, de más a gázkereskedelem, mint az olajkereskedelem. Az olajkereskedelem úgynevezett spot árak vannak, tehát a helyszínen lehet kereskedni, és nagyon sokrétű szállítási útvonalban, hiszen főképp tankerek szállítják. A gázkereskedelem ezzel ellentétben, hát vezetékhez kötött ma még, mert a cseppfolyósított földgáz, az LNG igen kis részrend képvisel, és a vezeték két lévén lévő ország, tehát eladó és vevő általában hosszú 10-15-20 éves szerződésekkel kapcsolódik össze. Tehát ott nem lehet a gázárat úgy rángatni, mint az olajárat, hogy egyik nap följebb, másik nap lejjebb, és az sem lehet, hogy egyszerűen szállított váltok, mert a vezeték hálózatok meghatározzák a dolgokat. Tehát Oroszország ezt átvenni, amúgy is csak az európai kereskedelmet tudná igazán befolyásolni. Persze nekünk az is éppen elég fontos dolog lenne. De Oroszország részéről én nem sok hajlandóságot látok arra, ameddig az orosz politika racionális, és az utóbbi időben vitathatatlanul az volt. Hiszen ő nem akarja visszafogni a termelését, mert ő a bevételeit szemléltetően maximálni akarja. Egy kicsit talán túlzottan is hajt erre, és emiatt azt kell mondani, a gázinfrastruktúrába a fejlesztések egy kicsit nem követik nyomon a termelési felfutást. Tehát itt egy jövőbeli bizonytalanság van, hogy egy kicsit alulfinanszírozott a gázágazat, és legkevésbé se hiszem, hogy Oroszországnak most az lenne az érdeke, hogy valamilyen közös kartel érdekébe, tehát mondjuk észak-afrikai és közép-ázsiai országok érdekében Oroszország csökkentse saját bevételét. Én erre nem látok lehetőséget.
Energiainfo.
Önök az Energiainfót, az Inforádió energiaipari magazinját hallották az elmúlt közel fél órában. Az elhangzott beszélgetéseket meghallgathatják, vagy letölthetik az Inforádió internetes hírportálján a www.inforadio.hu internet címen. Találkozunk egy hét múlva este 8 órakor. Addig is köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt, Hlavaj Rihárdot hallották. Minden jót!